Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Urunk, olyan sok mindenért hálát kell adni neked, mert Jézus Krisztusban elhívtál bennünket, és kihívtál minket ebből a világból. Beépítettél bennünket a te néped közé, a te egyházadba, és azért hívtál el bennünket, Úrunk, és azért küldtél, hogy gyümölcsöt teremjünk, és a mi gyümölcsünk megmaradjon. És csodálatos, hogy elindítod a te népedet az ígéret földje felé. És ott van előttünk a cél, és szeretnénk, Úrunk, ha te vezetnél, ha te vinnél végig bennünket az úton, és veled érhetnénk célba. És add, Uram, hogy ne legyen kételj a mi szívünkbe, hanem értsük, hogy milyen úton, merre és hova akarsz minket vezetni a te népedet. Bocsáss meg, hogy sokszor bizonytalanok vagyunk, téged akarunk követni, és mégsem tudjuk, hova akarsz bennünket vezetni. Uram, vedd el a szívünkből a kételkedést, a bizonytalanságot, hanem add, hogy mindig biztos módon tudjunk benned hinni, egészen világosan értsük meg, hogy te az élet útján vezet bennünket, és az örök élet az a cél, az ígéret földje, az a cél, ahova te el akarsz minket juttatni. És könyörülj rajtunk, hogy ne csak egyedül akarjunk menni ezen az úton, hanem tudjuk, hogy kéz a kézben mehetünk, hogy te közösségbe szólítottál meg bennünket, és ebben a közösségben akarsz vinni, hogy együtt érkezzünk meg veled, a te népeddel együtt. Amen.
Amen.
Szeretett testvéreim, egy pillanatra visszatérek arra, ami tegnap is előttünk volt, hogy hova visz az út. Ugye, ahogy Izrael népét Isten kihívja a rabságból, a szolgaság földjéből, és elviszi őket az ígéret földjére. Ez előképe annak, és így mondom, egy földi példa arra, hogy Istennek mi a célja, jó gondolata az ő népével, hogy eljuttat bennünket az ígéret földjére, ami nem más, mint az üdvösség, az Isten országába való végső megérkezés. És az jutott eszembe, hogy mivel sokszor olyan bizonytalanok az emberek manapság az időségben, és azt gondolom, hogy a mi gyülekezeteink erőtelenségének az egyik nagy oka, hogy nem tudják, hova visz az út. Egyáltalán sajnos azt tapasztalom, hogy sokszor hívő emberek is teljesen bizonytalanságban vannak, és nem értik meg, hogy a gyülekezetnek, a mi hívő életünknek az a célja. Isten, oda-vissza vezetni bennünket a paradicsomba, Isten országába, ahonnan kibuktunk, oda akar visszajuttatni bennünket az élők földjére, ez az ő célja. És ha nem tudjuk a célt, ha ebbe bizonytalanok vagyunk, hogy hova visz az út, akkor persze eltekergünk jobbra is, meg balra is, meg ha csak evilági reménységünk van, akkor Pál apostol azt mondja, ha Krisztus fel nem támadt, akkor hiába való a ti hitetek. Sőt, azt mondja, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Tehát ezt nagyon komolyan meg kellene érteni. Aztán mindig nagy háborgás volt benne, amikor olvastam vagy hallottam teológusoktól, hogy az Ószövetség nem beszél az örök életről, meg a feltámadásról. Tele van az Ószövetség ilyen isteni ígéretekkel, csak kettőt hadd olvassak fel a testvéreknek. A Ézsaiás könyvének 25. fejezetében azt mondja az Úr, a 6. verstől olvasom, készít majd a seregek ura ezen a hegyen, ugye itt a Sion hegyéről, a Jeruzsálemi hegyről van szó, tehát készít a seregek ura ezen a hegyen, minden népnek, esetleg csak figyelni, minden népnek, még a magyarnak is. Lakomát zsíros falatokból, lakomát újborokból, zsíros velős falatokból, letisztult újborokból. Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborul minden népre. és a takarót, amely betakar minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre az én Uram az Úr. Tessék csak figyelni, mi borít be bennünket. Igen, az a sötét lepel. A halál lepel. Így is lehet mondani, hogy a szemfedő, ami betakarja a mi szemünket, és leveszi az Úr. Meg eltörli. Úgy, hát akkor kellene világosabb evangélium, hogy mi az Isten célja. Eltörli a halált örökre az én Uramat. Aztán a következő fejezetben arról beszél, hogy Izrael vajudott, de csak levegőt szült. Tehát van olyan álterhesség, hogy nem születik gyermek. És akkor azt mondja, hogy nem jönnek emberek világra. Nincs újjászületés, nincs élet. És akkor azt mondja, de életre kelnek halottaitok, föltámadnak a holttestek, ébredjetek és újongjatok, akik a porba laktok, mert harmatot és világosságot hoz. Ugye, és Isten a porból feltámasztja a halottakat, és így mondja, hogy a világosság harmata, és a föld visszaadja az árnyakat. Tehát Istennek ez a célja. Ez az egész hívő életünknek a célja. Azért tértem erre vissza, hogy erősödjünk meg ebbe. Tudnilik, miért vagyunk mi erőtelenek? Mert nincs örömünk. Miért nincs örömünk? Mert nem látjuk, és nincs az az újongó öröm, amiről tegnap Péter apostol írt, és miért nincs? Mert nem hisszük bizonyossággal az örök üdvösségünket. És ezzel megszégyenítjük a mi Urunkat. Tulajdonképpen arcul csapja az, aki nem hiszi, hogy ő pontosan az életre vezet bennünket. És mit mond az ige? Hogy a ti erősségetek, mi az erősség? Az Úrban való öröm a ti erősségetek. És ha nincs öröm, egy örömtelen, lógóorú nép, az nem fog az evangélium örömhírét vinni, mert miért is vinni? És hiába beszélek, ha látják rajtam a reménytelenséget, a csüggedést, a céltalanságot, az ki fog utánam jönni? Senki. És akkor csodálkozunk, hogy nem térnek meg emberek. Tehát a mai témánk pedig a keresztény közösség és a hívő egyén isteni vezetése. Hát tulajdonképpen most azért tértem erre vissza, mert ne gondoljuk, hogy a vezetés, mert hova akar vezetni engem az Úr. Ének, vezess Jézusunk, véled indulunk, de hova? Hát ezért tértem erre a témára vissza, hogy értsük meg, hogy mi a célja, hova akar vezetni bennünket az Isten. Na és akkor most főképp azt kellene meglátni, hogy a keresztény közösség és a hívő egyén isteni vezetése, amit zárójelben ilyen egyszerűen megfogalmazható, Isten akaratának megértése. Hogy érted-e, mi az Isten akarata? Mert minden nap elimádkozzuk, már aki imádkozza, hogy legyen meg a te akaratod. De hát érted, mi az ő akarata? Tehát Jézus, figyeljetek meg, Jézus mit mondott egyszer. Azt mondta, az Atya parancsolata az örök élet. Parancsolat. Tehát isteni parancs az örök élet. Tehát a mi közösségeink, ugye mondtuk, közösség az Atyával és az ő fiával. És de hát hogyan érthető meg a közösség és az egyén, amelyik elválaszthatatlan? Sokan úgy gondolják, én már említettem, hogy lehet egyéni hívő életet élni, magán kereszténység. Tessék megjegyezni, ilyen nincs. Aki így akar keresztény lenni, az el fogja veszíteni maga elől a célt, az utat, mindent. Együtt megyünk. Együtt. Tehát nem olyan nincs, hogy magán kereszténység. Isten egy népet hívott ki, és ebben a népben, az ő népében te egy valaki vagy. De téged is vezet. A közösséggel együtt megyünk, és nagyon érdekes, tessék csak megfigyelni a jelenések könyvében a feltámadott, megdicsőült Úr, aki az Atya jobbján ül. Mit mond minden mennyei levélben a gyülekezeteknek? Azt mondja, ugye többek között, azt mondja, hogy aki győz, ugye, annak nevét nem törlöm ki az élet könyvéből. És akkor az Úr azt mondja, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek, ugye a Szentlélek a gyülekezeteknek. A gyülekezeteknek. Na, mivel óriási ígéretünk van a közösségre nézve. Jézus azt mondta, ha ketten, hárman összejönnek az ő nevében, ott van. Én tudom, hogy ott van az egyén imádságában is. De külön, külön áldott ígérete van a közösségnek. És a közösség nélkül az egyén eltévejedik. Hát tudjátok, a századik bárány, aki a szakadékba kerül. Mert elkóborol a nyájtól. Nem lehet. Nem lehet elkóborolni. Nincs külön, és nincs magánkereszténység. Aki így gondolkodik, az most ezt vegye nagyon komolyan, hogy így ne gondolkodjunk, mert Isten nem így gondolkodott, nem így akar vezetni bennünket, hanem úgy, hogy együtt megyünk vele. Tehát az Új Jézus ugye megmondja, hogy ő miért jött. Azt mondja, ugye tudjuk az Zákeus történet végén, azt mondja az Úr Jézus, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megmentse, aki elveszett. Tehát mi megkeresett emberek vagyunk, mert ugye akiket megkeres, az visszaviszi a nyájba. Tehát az elkóboroltat, a szikláról lezuhantat, a szakadékba lévőt, azt megkeresi, a vállára veszi, és hazaviszi. Hova? A közösségbe, az akolba. Tehát ezt jól kell érteni, nagyon-nagyon komolyan kell venni. És aki kirekeszti a többieket, aki lenézi, aki magánkereszténységet akar élni, az elveszett. Az elveszett. Az ki van szolgáltatva? A ragadozóknak. Mert sajnos vannak. Tehát most felolvasom azt az egyik igét, amelyet kiválasztottam erre, mert úgy éreztem, hogy meg kellene értenünk most akkor, hogyan vezet bennünk, most a hogyan. Tudjuk, hogy vezet, de hogyan vezet bennünket az Úr? Hogy érthetem meg az ő akaratát? Hogy érthetem meg az ő vezetését? Akár mint közösség, akár mint egyén. Mert mondom, az egyéni hívő életet nem lehet semmibe venni, mert természetes, hogy az egyéni hívő életemnek külön, majd holnap is látni fogjuk ezt, tehát, hogy az egyéni hívő életemnek közvetlen kapcsolata van az Úrral. És beintegrál engem abba a közösségbe. És mindegyikünknek külön kapcsolata kell, hogy legyen. Külön van, tudjátok, közösségi imádság, közösségi igehallgatás, egyéni imádság, egyéni igehallgatás. Ezt nem lehet egymás ellen kijátszani. Ennek mindegyiknek meg kell, hogy legyen a szerepe, a feladata az életünkbe, a hívő életünkbe. Tehát ez az Úr Jézus, amikor búcsúzik a tanítványaitól, ugye itt a János 14-15-16. Fejezetekben, sőt a 17-ben is ugye úgy szoktuk mondani, ezek az Úr Jézus búcsú beszédei. Most mondhatnánk, ugye a halálba menő Úr testamentuma az ő népének, az ő gyülekezeteinek, az ő tanítványainak. Tehát olvasom a 16-12-től az igét. János 16, bocsánat. János 16-12. Még sok mindent kellene mondanom néktek, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall. És az eljövendő dolgokat is kijelenti néktek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki néktek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki néktek. Most ugye itt az Úr Jézus megmondja, hogy itt az előző versekben elmondja, jobb néktek, hogy én elmegyek, mert ha nem megyek el, nem jön el hozzátok a pártfogó, a Szentlélek. Tehát miért jobb? Ugye nagyon egyszerű, Jézus ott a testi mi voltában egy helyen tudott csak egyszerre lenni, de az ő isteni valóságában mindenütt jelen valóvá válik. Tehát a Szentlélek által a gyülekezet számára mindenütt jelen való a mi Urunk, és ezért azt mondja, jobb nektek ez a helyzet, ha majd eljön a pártfogó, a Szentlélek, ugye megtanít titeket mindenre, eszetekbe juttatja, amit én mondtam néktek, ezt a 14. fejezetben mondja az Úr Jézus, ez nagyon fontos, hát itt meg kell érteni, hogy mit juttat eszünkbe a Szentlélek? Az igét. Az igét juttatja az eszünkbe. Amit Jézus mondott, mert az az ige. Tehát itt mindjárt láthatjuk az isteni vezetés módját. Kit küld Jézus? Eddig ő vezette a tanítványokat. Azt mondta, kövessetek engem. Tehát ő megy elő, az ő nyája megy utána, a jó pásztor után. Tehát ez a vezetés, ez az isteni vezetés. Most ez egy magasabb szinten valósul meg a Szentlélek által, de most akkor már Jézus nincs, csak valami szent lélek van, aki független Jézustól. Szó sem lehet. Szó sem lehet. Az Atya és a Fiú lelke. Az Atya és a Fiú lelke. Azt mondja, az én nevembe küldi őt az Atya. Tehát a Szentlélek az a lélek, aki megvalósítja most közöttünk Isten jelenlétet. A Szent Háromság Isten. Atya, Fiú, Szentlélek. És ez nem azt jelenti, mert sokan így le akarják bontani a dolgot, hogy az Ószövetség az atyakora, az az időszak, amikor Jézus tettbe eljön a fiúkora, és most meg a Szentlélek kora van. Hát aki így gondolkozik, az semmit nem ért az Isten egységéből, a Szent Háromság Isten egyetlen valóságába. Ilyet felejtsük el, ilyen nincs. Honnan veszem, hogy ilyen nincs? Hát tessék meghallgatni, mit mond Jézus erről. Azt mondja, Jézus így válaszolt, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, az pedig az én atyám is szeretni fogja. És most tessék figyelni, elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Ki ez a többes szám? A Szent Háromság Isten. A Szentlélek Isten megvalósítja a mi szívünkbe, hogy az Atya és a Fiú, tehát a mi Istenünk jelenik meg a Szentlélek által. Tehát ez nagyon-nagyon tévejgő gondolat, mikor el akarjuk különíteni a mi Istenünket, holott ő egy. És aztán, mikor Jézus azt mondja, hogy én íme veletek vagyok minden napon a világ végezeteik, akkor most hol van ő velünk? A Szentlélek által. Velünk van. Na, tehát ma is megvalósul a vezetés, hogy ő megy elől, mi meg megyünk utána. Gyer és kövess engem. Jézusnak ez volt szinte a szava járása. Akiket elhívott, tehát a megtérésre hívott ember mire hívta ki? Követésre. És ha én valakit követek, utána megyek, mit jelent? Ő vezet. Arra megyek, amerre ő megy. Ez a vezetés lényege. Ez mint kép, ugye tudjuk, hogy a keskeny úton vezet, tudjuk, hogy az nem egy széles, nagy lehetőségek országútja, mindig az a kép jut eszembe, amikor Jézus azt mondja, hogy széles az az út, amely a veszedelemre visz. Milyen értelemben széles? Vallás értelemben. A vallási lehetőségek széles autósztrádája, amely a veszedelembe jut, amely a pokolba visz. Az a kis keskeny ösvény, amely a Gecsemáné, ugye az a gyönyörű kis ének, hogy a Gecsemáné a fel. Igen, a Golgotára fel. Tehát a Golgotára vezet az a keskeny út. Kövess engem, és nem lehet letérni se jobbra, se balra, de ez azt mondja, ez az életre visz. Na és hogyan kell járni ezen az úton? Azt mondja, ő megy elő, de hogyan? Úgy, hogy az igével vezet. Azt mondja, elküldi a pártfogót, és ő eszetekbe juttatja, amit én mondtam néktek, tehát az igével vezet minket az Úr. Ez nagyon fontos megérteni. Ugye a zsidó egy-egyet milliószor idézzük, hogy régen sokszor és sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz a proféták által, ez utolsó időben az ő fia által szól. Tehát most nincsenek álmok, látomások, stb., hanem mi van? Ige. Mert az ő fia által vezet, hogyan? Az eljött és elmondott nekünk mindent, ami üdvösségünkre való, és elhívott minket az ő követésére, és nem hagy sötétségben. ugye így mondja a zsoltáros is, hogy lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. És mindig van egy napi világosság, és tudhatom a következő lépést. Nem reflektort adott nekünk az Isten, csak az ige mécsesét, amelyik mindig megvilágítja a keskeny utat, és nem fogok róla letérni, ha valóban az ige világosságába járok. Ugye így mondja, hogy szövétnek a te igéd, világosság, ösvényem világossága. Tehát megvilágosítja előttem az utat, tudom, hova kell menni. Azt mondja az Úr Jézus, még sok mindent kellene mondanom, de most nem tudjátok elviselni. Egyébként nagyon érdekes, hogy ez nem csak az akkori tanítványokkal bánt így a mi Urunk, hanem én is átéltem valószínű mindannyian, ha megfigyeltétek, hogy a mi Urunk olyan szeretetteljes tapintattal vezetett bennünket, és nem zúdította ránk a szentségtelenségünket, a minden gonoszságunkat egyszerre, de szépen lassan mind elém hozta, és mindenből ki akar tisztítani tapintatos szeretettel, úgy, ahogy egy kis gyermeket vezet az édesanyja. Tehát aztán ugye itt azt mondja, hogy az igazság lelke, a Szentlélek, nagyon fontos, az igazság lelke. Tudod, ez a szó, hogy igazság nem csak azt jelenti, hogy nem hazugság, hanem azt is jelenti, hogy ez egy valóság. Tehát, hogy ami az isteni szó, az igaz és valós. Nem valami álomvilágba vezet bennünket az Isten, hanem egy nagyon-nagyon reális valóságba. Ez minden más vallástól a keresztény vallást megkülönbözteti. Tessék megfigyelni, de jobb is, ha nem figyelik a testvérek, de higgyék el nekem, hogy minden pogány vallás egy irreális mesevilág, egy mitológia, aminek semmi valóság alapja nincs. Se így, se úgy. Se történetileg, se a jelent, se a jövőt illetően abban igazság nincs. Abban valóság nincs. Csupa mese és álomkép és hazugság. A mi Istenünk pedig abban is olyan rendkívül igazságos és valóságos, hogy ő a történelem ura. Nem csak a világ történelem ura, nem csak az egyház történet és a gyülekezet történetének az ura, hanem a te életed történetének is az ura, de az valóság. Tehát az isteni ige mindig megvalósul. Úgy kell ezt érteni, amikor Isten kimond bármit, hogy az már megtörtént. Lehet, hogy csak 500 év múlva fog megvalósulni. Azt mondja Ábrahámnak az Úr, hogy neked adom ezt a földet, amit most néz körül, amit most látsz, ezt neked adom. Mikor adta neki? Megmondta, hogy még most nem. Egy Jákobnak is megmondja, nem, mert még nem telt be ezeknek a népeknek az ítélete. Még kaptak a kánaániak 500 évet. És az ábrahámi ígéret csak 500 év múlva teljesedett be. Nos, nagyon sokszor mi türelmetlenkedünk, pedig amit Isten kimondott, az igaz és valóság. Na most az igazság. Tehát az igazság kérdése az roppant fontos. Az roppant fontos, és ma egy olyan világot élünk, tessék megfigyelni, hogy a szeretet alapján el akarják adni az igazságot. De milyen szeretet az, ami igazság nélkül való? Gondoljatok egy párkapcsolatra. Egy házasságra. Most szereti az a férfi a feleségét, aki állandóan hazudja, hogy szeretlek, meg hozza a rózsacsokrot, mikor éppen megcsalta, akkor utána viszi a rózsacsokrot. Ez szeretet? Hát ez nem szeretet. Ez aljas hazugság. Aljas hazugság. Szép a rózsacsokor, de a hazugság az hazugság. A csalásos csalás nem lehet az igaz, a szeretet, az idézőjelbe teszem a szeretetet. Mert az a szeretet, amelyik lelép az igazság útjáról, az csak a mi szeretetünk. Az nem isteni szeretet, az nem az agapé. Isten soha nem lépett le az igazság útjáról. Ő mindig úgy szeret. Ezt mutatja nekünk a Golgota. Ugye sokan, mondom, újra és újra, a szeretet ma már egy hazugsággá lett. akkor, amikor azt mondják, hogy téged úgy szeret az Isten, ahogy vagy, és neked nem kell megtérni, ez a szuper kegyelem, mindent beborít az isteni kegyelem rózsaszín ködje, de semmit nem borít be, ez hazugság. Nem borít be. Itt azt mondja az Úr Jézus az előző versekben, ugye a pártfogó mit fog csinálni? Azt mondja, meggyőzi a világot bűn tekintetében. Itt kezdődik az igazság, hogy te, meg én, az ige egyszerűen rám borítja, te, mármint most én, halálos, bűnös vagy az én szememben, ítélet alatt vagy, kárhozatban vagy. Így kezdi az Isten, mert ez az igazság. Aztán szépen elvezet a Golgotára, és megmutatja nekem, látod, a te bűnödért az én fiam szenvedte el a büntetést. És ha ezt elhiszed, ha elfogadod az ő áldozatát, akkor én megbocsátok neked, de csak akkor. Nem azért, mert nagyon sírtál, nem azért, mert beláttad az Isten igazságot, hanem azért, mert Krisztus elszenvedte bűneit, igazságos büntetését. Ott ítélet zajlott a Golgotán, az első ítélet. És ebben az ítéletben elismered-e, hogy a te bűnödért halt meg Jézus a kereszten, a tiedért, nem úgy általában az emberekért, mert ó, mindenki bűnös, Úr Jézus, te mindenkiért meghaltál, halleluja, ez nem megtérés. Ez nem, így, aki így megy oda Jézushoz, ne is menjen, mert elkergeti. Az Atya elkergeti. Csak akkor van bocsánat, ha én valóban elhiszem, hogy én szegeztem fel őt, hogy én nem kellett volna 40 korbácsütéssel megkorbácsolni, engem kellett volna arcul köpni, engem kellett volna a kereszt terhe alatt kikergetni a Golgotára, és engem kellett volna felfeszíteni. Mert ez az igazság. Minden itt kezdődik. Aki ezt nem éli át, azt nem is fogja Isten vezetni, ne is gondolja. Mert itt kezdődik valami. Megtértél, ettől kezdve az ő gyermeke vagy, és attól kezdve az ő gyermekét vezeti. Tehát az igazságot nem lehet, mert az igazság lelke elvezet titeket a teljes igazságra. És ki az a teljes igazság? Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja az Úr Jézus, és senki nem mehet az Atyához. Miért nem? Mert csak az engesztelő áldozat által mehet valaki az Atyához. Csak. Más nincs. És aki ezt nem fogadja el, az soha nem találja meg a kegyelem helyét, a bocsánat helyét, az üdvösség helyét. Tehát ez a teljes igazság. A Golgota beszél az Isten teljes igazságáról. A bűn halálos, és csak a kegyelem útján lehetséges az üdvösség. Én megmondom őszintén, hogy nekünk lelkészeknek talán az a legszörnyűbb pillanat, mikor megérkeznek a temetést bejelentők, és kisírt szemekkel sokszor leroskadnak, és elkezdik magyarázni, hogy a papa milyen jó ember volt. Hát biztos a mennybe jutott. Hát igaz, hogy nem hitt az Istenbe, azt úgy zárójában megjegyzik, meg sose járt templomba. Hát biztos a mennybe jutottna, hát egy ilyen jó apuka csak hova juthatna. És milyen szörnyű most, mikor meg kell nekik mondani, hogy hát ha ilyen volt az apuka, ha gondolják, hogy a mennybe jutott. De tényleg most gondolkodjunk. Hát dehogy jutott a mennybe. Hát ki jut Jézus Krisztus nélkül a mennybe? Lehet minket vezetni? Hát ilyen bolond beszédek, nem lehet minket vezetni. A legszörnyűbb az volt, mikor ezt már elmondtam, biztos hallották már itt sokan, de most hadd mondjam el még egyszer. Ott van a gyászoló özvegy. Gazdagok voltak. Jönnek haza a nyaralásról, az 52 éves férfi a határon rosszul lesz és meghal. Sehol se jártak templomba. Hát ott laktak az utcában, hát akkor temessem el. Mikor fölvettem az adatokat, az asszony áthajol az asztal fölött felém, és így csinál, tiszteletes úr. Én minden pénzt megadok magának, ha elintézi, hogy a férjem a mennybe kerüljön. De ne tessenek nevetni. Hát ne tessenek nevetni, ez egy rettenetes dráma. Hát rettenetes, miben hisz ő? Még most is a pénzibe. Hát most is abban hiszi, hogy eddig mindent elintéztem a pénzzel, hát akkor most is elintézem. Hát azért van itt ez a pap, majd ez barátja az Istennek, lefizetem, aztán majd elintézik. És abban a pillanatban bevillant nekem az ige, hogy azt mondjam, ezt az egyet nem lehet pénzzel elintézni, mert nem ezüstön, nem aranyon váltottatok meg a ti atyáitoktól való hiába való értetmódtól, hanem a szeplőtelen bárány vérén. Itt nincs fizetés. Itt ő fizetett. Ez az igazság. Értitek? Miért mondom én ezt most el ilyen bőven? Azért, mert biztos jobban szeretnétek hallani, hogy mindjárt rátérek arra, hogyan, de most hogyan is vezet engem az Isten a mindennapokban? Mert örökké ez a mi problémánk. De tessék elhinni, hogy azt nem vezeti az Isten, aki ebben a dologban nem fogadta el az igazságot. Az úgy is vezethetetlen. Az úgy is vezethetetlen. Ezért egy meg nem tért ember ne gondolja, hogy őt vezeti az Isten. Legfőjebb csak a Golgotai kereszthez. Oda vezetné, de oda nem akar menni. Tehát oda vezetné. Egy, olvastam Wilhelm Busch-tól egy, mondhatni egy rettenetes történetet, egy német lelkészről, aki hivat egy nagy gazda, egy gazdag ember, mert haldoklik. És akkor a haldokló elkezdi sorolni, hogy ő mennyi adományt adott a gyülekezetnek, meg presbiter volt, meg ez volt, meg az volt. A lelkész meg azt mondja, nevén nevezi a gazdát, azt mondja neki, hogy tudod mit? Ez az út a pokolba vezet, aztán föláll és ott hagyja a haldoklót. Hát ugye örjön a gazda, a lelkész az ilyen. Itt az a haldokló beteg ember, azt így elbánik vele. Na és akkor pár nap múlva rosszabb lesz a helyzete, megint elküld Folkenikére, vagyis a, úgy van a lelkészér és a gazda, a felesége már nem is akar menni, és akkor megjön, és a gazda mondja, hogy hát rettenetes gondolata van, hogy hát mi van akkor, hogyha igaz az, amit a múltkor mondott, hát akkor ő elveszik, hát most akkor most ő nagyon fél ettől a haláltól, és hát most segítsen rajta. Szóval azt mondja neki, hogy a félelemből szűnt bűnbánat nem bűnbánat, azt ott hagyja megint. Na hát akkor már tényleg örjönk az egész család, hogy micsoda egy gonosz lélek ez a pap. És akkor megjegyzi Wilhelm Busch, de ez a lelkész az Úr előtt állt, és tudja, mit beszél. Mert mi mit csinálunk? Ó, mi meghatódunk, hát szegény haldokló, hát ne sértsük már meg. Hát micsoda illetlenség megsérteni egy haldokló beteget. Na és akkor, mikor harmadszor is eljut oda a gazda, hogy de hát a bűneim. És tényleg a bűneim. Hogy fogok én megállni Isten előtt? Nekem nincs semmi igazságom. Eljut odáig. És akkor megint küldi az asszony, de az asszony nem akar menni. Na végül elhívja, és akkor a lelkész leül, azt mondja neki, a bűneid? Igen, a bűneim. Akkor menjünk a Golgotára. Na így testvérek, értitek? Menjünk a Golgotára. Az az igazság, hogy a Szentlélek oda vezet. Meggyőz bűntekintetébe, és oda vezet. És aztán kezdődik az egyéni és közösségi életünk vezetése. Mert ezt az embert majd vezetni fogja, mert ettől kezdve ő az ő gyermeke, és tudja vezetni. Na és hogy csinálja Isten? Ahogy mondtam, az igével. De ezt nem is én mondom, hanem maga az Úr Jézus mondja, hogy az ige által vezet bennünket a Szentlélek. Engem fog dicsőíteni. Tessék most megfigyelni ezeket a lájtos gyülekezeteket, ahol Szent Szellemről beszélnek, és a Szent Szellem magát dicsőíti, és a gyülekezet a Szent Szellemet dicsőíti. Itt mit mond? engem fog dicsőíteni a Szentlélek. Tehát a Szentlélek a kereszthez vezet. A keresztet, a kereszt Krisztusát dicsőíti meg. A kereszt Krisztusát dicsőíti meg. Azt mondja Pál a korintusiaknak, nem akarok közöttetek tudni másról, csak Jézus Krisztusról, róla és a megfeszítetről. Nem akarok tudni a ti egyéb gondolataitokról, mert a többi elvisz benneteket az igazság útjáról. Csak Jézusról, a megfeszítetről. És akkor itt ki van zárva mindenféle emberi okoskodás, meg hát mégis jó volt az apuka, meg mégis aranyos ember volt, meg mégis így, meg mégis úgy. Ez emberileg biztos igaz is. De ez nem elég az üdvösséghez. Ez nem elég. Hanem azt mondja, hogy engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Itt a vezetés titka. Mit jelenti nekem a Szentlélek? Amit Jézusból merít. A Jézusi ige igazságát. Az igét. És azzal vezet bennünket. És aztán ugye ezt jelenti ti néktek, sőt ugye úgy itt a 14. fejezetben az Úr Jézus azt mondja, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam néktek. Na itt a vezetés titka. Ugye és még a másik ige, amit írtam, a Róma 8.14, akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. A többi meg nem. Mert akiben ott olvassuk, hogy akiben nincs ott az Úr lelke, az nem az övé. Hiába végezett el 3 teológiát, meg hiába doktorált akármiből, ha az Úr lelke nincsen benne, az nem az övé. Ha püspök, ha pápa, ha akárki, akkor se az Úr Jézusé, ha nincs benne az Úr lelke. Ezt vegyük nagyon komolyan. És csak a Szentlélek vezethet engem. Más vezetést nem adott az Isten. A Szentlélek meg igen nélkül soha nem vezet. A Szentlélek igen nélkül rajongáshoz vezet. Az ige Szentlélek nélkül törvényeskedéshez vezet. Tehát egy ilyen észhithez vezet. Én tudom a Bibliát, és kész, majd az én okos értelmem, szokták mondani. Én már hallottam nem egyszer, hogy az én értelmem, én ismerem az igét, az én értelmem majd vezet engem. Na most ez igaz is, meg nem is. Komolyan, ez igaz is, meg nem is. Mert valóban a Szentlélek megszentelheti az én értelmemet, de ki tud vezetni, aki ismeri az igét? Mert aki nem ismeri az igét, hogy juttatja az eszébe? Mert ezt nem lehet elválasztani. Tehát nem úgy van az, hogy a Szentlélek most meghipnotizál egy akárkit, egy kívülálló embert, és neki eszébe jutnak a bibliai igék. Hát nem jut eszébe, mert sose tanulta. Ezért van szükség arra, hogy tanul. Azért azt mondta az Úr Jézus, hogy tanítvány. Ők tanítványokat gyűjtött maga köré. Tanulni kell. Azért van hittan, azért járunk gyülekezetbe, azért hallgatunk igét, azért olvassuk az igét, hogy megtanuljuk. Mert vezetni csak akkor tud bennünket, ha eszünkbe juttathatja azt, amit Jézus mondott. Ezt nem szabad elválasztani egymástól. Na most, hogy kell ezt csinálni? Hát vannak, akik így gondolják a vezetést, fölcsapják a Bibliát, ráböknek, és elolvassák, hát ezt mondta az Úr. Tehát ez nem így működik, testvérek, ez a horoszkóp működik így. Komolyan egyesek horoszkópot csinálnak a Bibliából. Ez szentségtelen, így nem lehet a Bibliát használni. Hát így nem szól hozzád az Úr. Így az ördög föl tudja használni a te tévelygő gondolataidat, és be fog csapni. Az igén keresztül, hát Jézus nem az igével kísértette meg az ördög. Tehát ugye gondoljuk józanul át ezeket a dolgokat. Tehát a Szentlélek, Isten eszembe juttatja az igét akkor, ott és ahol vagyok aktuális szituációban, azt az igét fogja eszembe juttatni, ha valóban a Szentlélek, ami ott Isten üzenete. Tényleg, annyiszor átéltem, De miért juttathatja eszembe? Mert megtanultam. Tessék figyelni, amikor Isten kinevezi Mózes helyett Józsuét. Az első találkozásukor mit köt a lelkére? Hogy tanulmányozd ezt a törvénykönyvet éjjel-nappal. Tanulmányozd. Nem csak felületesen olvasgass belőle egy-egy mondatot, hanem tanulmányozd. Tudjátok, milyen nagyon nagy dolog ez tanulmányozni? Imádkozva olvasni az Isten igéjét, és olvasva imádkozni, és csak így formálhatja át a gondolatomat. Ez az elsődleges, hogy én miközben olvasom, tanulom az Isten igéjét, ez az elsődleges. Átformálja a gondolkodásomat. A megtérésről azt mondja a Biblia, hogy metanoia. A gondolkodásom megfordulása. De ez megint nem egy hipnotikus álomba történik meg, hanem úgy történik meg, hogy az ige formálja át az én világias gondolkodásomat, és igeszerűvé teszi a gondolkodásomat. Most már az ige szerint tudok gondolkodni. Miért? Mert ismerem, elfogadtam, ez az Isten szava. És nem kezdek spekulálni, igen ám, de ez a szekta azt mondja, az a szekta azt mondja, ez a tanító így tanít, az a tanító úgy tanít, lehet. De mind kell nekem tájékozódni? Az igén. Mert vezetés csak akkor lesz. Igen nélkül nincs vezetés. Jó, Isten tud a körülményekkel is, megtesz, de azzal nagyon vigyázni kell. A körülményekkel nagyon vigyázni kell. Mert az ördög is tud körülményeket teremteni, ezt elhiteti veled, hogy fú, micsoda jó dolog ez, és nem veszed észre, hogy kísértés. Hogy nem én találtam ki ezt a gondolatot, azért hadd olvassak valami a testvéreknek, hogy tessenek meglátni azt, hogy mennyire ez a helyes keresztény teológia gondolkodása a Szent Igéről. Az Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, elhat az értelemig és a lelkiismeretig. Szétválasztja a pszichikust, a pneumatikustól. Isten igazsága, Isten igéje a beszéd és a cselekvés egymásra talál. Tehát Jézus szava, Isten szava egy hatalommal kimondott szó. Nem egy üres szó, mint sokszor a mi szavunk. Bár az emberi szó mögött is ott a hatalom. Tessék gondolni, egyetlen államfő lángba boríthatja az egész világot. Megvan hozzá a hatalma. Egyetlen parancs szavával elindíthatja a hadsereget, és óriási világégést indíthat el. A tanítónéni egyetlen szavára kisgyerekek előveszik a könyvet, és így tovább, már amelyik előveszi. Tehát... Még az emberi szónak is van hatalma, de Istennél a szó és a cselekedet ugyanaz. Amikor Jézus azt mondja a száradkező embernek, a sorvad béna kezemnek, így lóg a keze, nyújts ki, ha én mondom neki, gúnyolódás, nem? Ki gúnyolom? Szerencsétlen, mert éppen a kezét nem tudja kinyújtani. De amikor azt mondta Jézus, nyújts ki a kezed, abban a pillanatban ki tudta nyújtani a kezét. Vagy azt mondja az Úr Jézus, hogy megtudjátok. Vagy az emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani. Néked mondom, kelj fel és jár, és a utóutat fölkelt, járt, és egyszerűen a szó és a cselekedet Jézusnál mindig egybeesik. Az Isten ige. Ilyen. Tehát a vezetés ezen alapul. Aztán, amit még szeretnék felolvasni, John Stott írja, és most őtől olvasok, és valójában idéz egy svéd teológust, Wingrént, és azt mondja, hogy Wingrén az egész Biblia témája érvel egy összeütközés, párbaj és Isten és a sátán között. És az evangélium az, ami szabaddá teszi az embert. Krisztus győzelme és a beteljesedés között a várakozás légüres tere húzódik. ez a rés, ez a légüres tér, ahova behatol a prédikáció. Aztán így folytatja a húsvét, tehát Jézus feltámadása és a parúzia között, Jézus visszajövetele között az időszak, az ige hirdetés ideje. Tehát mi most az ige hirdetés korszakába, kegyelem és az ige hirdetés korszakába élünk. Az ige hirdetés az élő Krisztusnak lábat és szájat kölcsönöz. Az ige gondoskodik a lábról, amelyel Krisztus lépdel, amikor közeledik hozzánk és elér minket. Az ige hirdetésnek csak egyetlen célja van, hogy Krisztus eljöhessen azokhoz, akik az ő hallgatására gyűltek össze. Az ige hirdetés nem a múlt Krisztusáról szóló beszéd, hanem száj, amelyen keresztül a jelen Krisztusa ma életet kínál. Tessék figyelni, milyen csodálatos ez, hogy tényleg nem arról prédikálunk, hogy egyszer volt, hol nem volt egy Jézus, hanem arról prédikálunk, hogy az az ige, amit Jézus akkor mondott, a Szentlélek által ma is életet kínál. Éppen olyan hatalommal, mint amikor annak idején. Azért mondja már a zsoltáros és idézi a zsidó levél, ma, ha az ő hangját, szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket, mert ma szól az ige, ma beszél Jézus. És ugye ez a küldetése a gyülekezetnek, és most itt érkezünk el a vezetés kérdéshez. Kit vezet a prédikációval? A gyülekezetet. Kit vezet a prédikáció? Engem és téged. Tehát együtt és külön-külön vezet bennünket az Úr, de mi az ige által és a Szentlélek által. Aztán így mondja Wingrén, hogy az ige hirdető szava támadás a börtön ellen, amely az embert fogva tartja, kinyitja a börtönt és kiszabadítja őt. Ez a meggyőződés Istenről és az emberről, mégpedig a fogoly emberről. És az ige által szabadító Istenről átalakítja az ige hirdetés feladatát. A szószékre olyan igével lépünk a kezünkbe, ezt már John Stott írja, a szívünkbe és az ajkunkon, amelynek ereje van. Eredményeket várunk? Igen. Megtéréseket várunk? Igen. Spurgeont idézi. Tessék meghallgatni, mit mond Spurgeon. Úgy imádkozzatok és prédikáljatok, ha nem követik megtérések, döbbenjetek meg, és csodálkozzatok, és törjön össze a szívetek. Úgy várjátok hallgatóitok üdvösségre jutását, mint ahogy az utolsó trombita szó harsogó angyal várja, hogy a halottak felébredjenek. Higgyetek a saját ige hirdetésetekben. Miért? Nem én mondom. Azért kell hinni benne. Nem én mondom. Hanem amit mondok, a Szentlélek által az igét hirdetem, akkor az ő szavát hirdetem. Én emlékszem, mikor elvégeztem a teológiát, illetve még be se fejeztem a nappalit, mikor lelkészé szenteltek, és ott szorongott bennem az a gondolat, hát nyilván talán jogos is az ilyen, hogy vajon nem az én gondolatom? Nem annak a lelkésznek a gondolata, hogy nekem ige hirdetővé kell lenni, aki engem erre biztatott meg, hogy majdnem, hogy beleerőszakolt. Nem emberi gondolat ez? És amikor engem lelkészé szenteltek azon a vasárnapon, az volt az ige, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. És akkor én teljesen megnyugodtam. Hát itt van, fel vagyok hatalmazva. Hát ez az ige hirdetés felhatalmazása. Nem csak a teológiát végzetteknek, hanem minden hívőnek. Minden, most nagyon komolyan mondom, minden újjászületett hívőnek. Egy újjá nem született ember jobb lenne, ha nem prédikálna. Hát nincs ott a Szentlélek benne. Az a magáért fogja mondani, vagy félre magyarázza az igét. Jobb lenne, ha nem prédikálna. Ez nagyon fontos, hogy a Szentlélek nélkül mi ne adogassunk tanácsokat, mi ne akarjunk emberek fölé kerülni, mert nem arról van szó. Az isteni szót kell, az aktuális isteni szót, ami olyan, mint ezüst tálcán az arany alma. Az igen, az ige. Annak van értéke. És nagyon igaza van Spurgeonnek, hát ha nem követik megtérések, döbbenjetek meg. Akkor ott valami nagy baj van abban az ige hirdetésben. Vagy az ige hirdetőben. Tehát ennyi a vezetés. Testvérek, ennyi a vezetés tulajdonképpen, és hadd mondjak még egy-két gondolatot, és rögtön befejezem. Tehát a Biblia tanulmányozása. Ez az elsődleges. Átformálja a gondolkodásodat. A Szentlélek aktuálisan eszedbe juttatja azokat az igéket abba az élethelyzetedbe, akkor, amikor az kell. De akkor mire való egy lózunk, egy útmutató, mire való a református kalauz, vagy mire való az, hogy minden nap szépen folyamatosan olvasol egy-egy bibliai igeszakaszt, mire való? Nagyon fontos, nagyon fontos. Mert nem csak azt jelenti, hogy egyfajta teljes ismeret alakul ki, ha jól ismered a Szentírást, hanem az az aktuális napi ige valóban táplálék, kenyér, amelyikre óhatatlanul szüksége van az embernek is. A vezetésnek sokszor nagyon-nagyon aktuálissá tett igéi. Én emlékszem, mikor Isten elindított ebbe az irányba, hogy valamikor megtagadtam, hogy én valaha is többet igét hirdetek 27 éves koromban, szóval az Isten megmutatta, hogy nem úgy van ám, hogy te engedetlen hívőként azt csináld, amit te akarsz. Nem. Amihez legkevésbé volt kedvem, azt kellett csinálnom. Amit megtagadtam, azt kellett csinálnom. És hogy kezdett el engem erre az Isten fölkészíteni? Figyeljétek, hogy kezdett el velem beszélni. Én még nem tudtam, hogy most megyek majd egy csendes hétre. És ellen hozott egy igét, ami így szól, ha megtérsz, megengedem, hogy újra szolgálatomba állsz, ha értékes dolgokat beszélsz értéktelen helyett, akkor szószólom lehetsz. Nem neked kell hozzájuk térni, hanem nekik kell hozzád térni. És amikor én ezt elolvastam, ez az útmutató aznapi igéje volt, mikor én elolvastam, ez úgy szíven talált, mintha az Isten az égből szólt volna hozzám. Tehát a Szentlélek így teszi a napi igét, olyan kikerülhetetlenné az ember számára. Elolvasom reggel, és tudom, nem tudom kikerülni, ez nekem szól. És közben egy drága testvérem azt mondta, hogy most én menjek el vele Biatorba egy férfi hétre. Mondtam, Gyula bácsi, nem érek én erre rá, menjünk szabadságom. Aztán az Isten elkezdett velem beszélni. Igen, nincs. Akkor én sem fogok többet veled beszélni. Komolyan. Olyan keményen kezdett el velem Isten beszélni, hogy nem vicc. Megértettem, hogy most vagy elmegyek, vagy valami nagy baj lesz az életemben. A lelki életemben. És a következő napokban megint előjött, arra már nem is emlékszem, ki adta a kezembe ugyanezt az igét. Ha megtérsz, megengedem, hogy újra szolgálatomban. Miért mondta Isten ezt Jeremiásnak? Mert föllázott. Ugyanaz történt velem, mint én velem. Azt mondja, nem szólok többé a te igédben, a te nevedben. Mert a te igéd engem olyan, mint a csalók a patak. Csak szenvedést és nyomorúságot okoz. És akkor azt mondta neki, hogy ha megtérsz ebből a lázadozásodból, akkor megenged. Egy Jeremiásnak? Igen. Értitek? Ne játszunk az Úrral. Nem úgy van az, hogy én azt csinálom, amit akarok, aztán akkor minden a helyén van. Nem. Nem. Tehát Isten, és elmentem erre hétre, mi volt az ige? Az engedetlenség olyan, mint a varázslás bűne. Tehát egyszerűen Isten engem oda kényszerített térdre, hogy lásd meg a te engedetlen hívő életedet, és nézd meg, mi lesz ennek a vége, ha ezen az úton meg nem állsz. Így vezet. Aztán eljöttem a hétről, milyen igét kaptam, megint ezt kaptam, ha megtérsz. De én akkor már átadtam Istennek a szívemet, és teljes bizonyossága lett bennem ez az ige, hogy igen, Uram, ha Afrikába küldesz, oda megyek, de ezt én halálkomolyan gondoltam. És mondom, ha valami nagyon nem akartam lenni, hát lelkész, komolyan. Valósággal féltem még a gondolatától is. Tehát, és mégis pont azzá kellene. Most mondhattam volna, hogy ó, bennem ilyen nagy tiltakozás van, biztos az Isten nem akarja. De ez most akkor kinek az akarata? Ugye a vezetés megérteni az ő akaratát. De ezt csak az égén keresztül érted meg. és egymásnak, majd holnap folytatom, mert ugye a keresztény közösség lelki és pneumatikus kapcsolatairól lesz holnap szó, és pontosan ennek a folytatása lesz majd, még beszélek tehát arról a vezetésről, ahogy egymást is segíteni kell a gyülekezetbe, hogy nem csak a magán életemről van szó, hanem ami sokkal fontosabb a közösségi életünk, és hogy ez hogy kell a gyakorlatba megvalósuljon. Tehát holnap még a gyakorlati részéről lesz szó, mert most egy kicsit valóban csonka a dolog, nem fejeztem be, tehát azért jelzem, hogy holnap erről lesz szó. Most a beszélgetésben tessenek megbeszélni, hogy hogy is állunk a vezetéssel. Nem tudom, hogy ülsz be a templomba vasárnap.
Addig a teremtő le fogja tűnteni. Ez biztos.
Kit?
A belső.
Elég baj az, ha lehűtenek. Én úgy értem, hogy ülök be a templomba? Szólj, Uram, mert hallja a te szolgál. És ott van a fiatal lelkész, aki prédikálni fog, vagy ott van egy civil ember, és én úgy ülök be, hogy most én az Istent fogom hallgatni. Így ülsz be. Mert ő most, aki hirdeti, az Isten szolgálja, követe. Az ő ajkán az Isten igéje fog megszólalni. Így ülsz be. És a gyülekezet kap valamit, ezért ülünk be. Értitek? Így ezért nyitott ki az igét, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgál. Majd erről holnap. Igen. Urunk, ismered a mi szívünket, hogy mennyire meg tud szürkülni a mi hívő életünk, és milyen kopottá lesz a mi kereszténységünk, és olyanok vagyunk, mintha nem is volnánk a te gyermekeid. És bocsáss meg, hogy képesek vagyunk úgy hallgatni a prédikációt, hogy azt hallgatjuk, hogy hol lehet belekötni, mi az, ami nem úgy szól, ahogy mi szeretnénk hallani. Ó, Uram, szabadíts meg ezekből a gondolatainkból, és bocsáss meg, mikor úgy olvasuk a te ígédet, hogy szeretnénk igazolni a magunk kívánságait, a saját akaratunkat, hogy úgy keressük az igénket, hogy te igazold az, amit én akarok tenni. Fordíts meg, Uram, és add, hogy mindenkor úgy nyissam ki a te igédet, hogy Uram, mi a te akaratod? Értesd meg velem, és én úgy szeretném azt tenni, amit te akarsz. Hadd lehessünk ilyen vezethető emberek. Bocsáss meg, hogy olyan ritkán vagyunk igazán vezethetőek. Könyörülj rajtunk, könyörülj a te népeden. Hadd elevenedjen meg a mi egyéni hívő életünk, a mi közösségi életünk, Uram. Amen.